Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár első versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek. Azok pirunkodjanak, akik hitetlenül élnek.
Kísérjük tovább az Úr nevét a 466. ének első három versével. A 466. dicséret így kezdődik, rád tekint már hitem.
Tekint már hitem, megváltom Istenem, a Golgotán, hadd könyörgésemet, és vedd el vétkemet. Mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal meghaltál érettem, hadd szívem sírletem, te érted éthessem forró lánggal. Elfogultamon félelem, fájdalom, fog kezeme, gerítsd fel éremet, szárítsd fel könnyemet, téveg és benne hagyd énekemet.
Uram, hozzád emelem lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki benned bízik. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a mai estén is kínálod nekünk a te igédet, amely számunkra út, igazság és élet. hiszen az igében mutat számunkra utat, tárod fel azt az egyetlen, azt a keskeny utat, amely az életre vezet. Igéd nélkül esélyünk nem volna ezt megismerni. És te vagy az igazság, benned és általad ismerjük meg az Atyának számunkra elkészített akaratát, törvényét, igazságát. És kérünk, hogy ezt most tárd fel előttünk, az, hogy minél jobban megismerjünk téged, mert az Atya benned általad lesz nyilvánvalóvá, és hogy tudjunk egész lényünkkel rád rezonálni, Uram, mert te vagy az élet is, te vagy az élet, rajtad kívül nincs semmi és senki. Te tudsz igazi életet adni, Uram, nem csak erre a földi világra, hanem az eljövendőre is. És ezért beléd vetjük hitünket, ezért hozzád jövünk, mert Uram, nélküled csak vegetálunk. De kérünk, töltsd be szívünket, lényünket önmagaddal, tisztíts meg minket saját magunktól, a régi természetünktől, mert mi is gyakran átéljük, amit Pál apostol, hogy szeretnénk a jót tenni, de az a régi ember, az a test megnyilvánul, és nem tudunk győzni fölötte, azt tesszük, amit nem akarunk, és ami te számodra sem kedves, de köszönjük, hogy lehet győzni, mégpedig általad győzhetünk önmagunk fölött, a bűn fölött, a gonosz kísértései fölött, de nélküled nincs esélyünk a győzelemre, nélküled verességet szenvedünk, és ezt annyiszor megtapasztaltuk már, és ezért jövünk most, hogy Jézus segíts rajtunk, Úr Jézus könyörülj, és vedd kézbe az életünket, és szabadíts meg a gonosztól, szabadíts meg a bűn minden formájától, hogy tudjunk a te utadon járni, és formálj úgy, hogy az életünk valóban bizonságtétel legyen, hogy világítsunk ebben a sötét világban, mert annyira nagy szükség van rá, és kérünk, most is szólíts meg minket, és az, hogy az igére figyeljünk, ne emberi véleményekre, ne a világ dolgaira, csak egyedül rád. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel próféta első könyve 11. fejezetének mind a 15 versét. Tehát Isten igéje szól Sámuel próféta első könyve 11. fejezetének első versétől a következőképpen. Azután fölvonult az ammóni Náhás, és tábort ütött Jábés Gileáddal szemben. De Jábés lakói azt mondták Náhásnak, kösd velünk szövetséget, és szolgálni fogunk neked. Az ammóni Náhás ezt felelte. Csak akkor kötök szövetséget veletek, ha kivághatom minnyájatok jobb szemét, hogy egész Izraelre gyalázatot hozzak ezzel. Jábés vénei pedig ezt mondták neki. Adj nekünk 7 nap haladékot, hogy követeket küldjünk Izrael egész területére. Ha senki sem jön segítségünkre, akkor kimegyünk hozzád. Akkor elmentek a követek Saulhoz Gibeába, és elmondták a történteket a nép füle hallatára. Erre az egész közösség hangosan sírni kezdett. Saul pedig éppen a mezőről jött az ökrei után, és megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sírnak. És elmondták neki a jábésbeliek beszédeit. Amikor hallotta a beszédeket, Isten lelke Saulra szállt, és nagy haragra lobbant. Vett egy pár ökröt, földarabolta azokat, és követek által elküldte Izrael egész területére e szavakkal. Aki nem vonul hadba Saul és Sámuel nyomában, annak ökreivel így cselekszenek. Az Úr rettegést bocsátott a népre, és kivonultak mindegy szálig. amikor Bezekben megszámlálta őket, Izrael fiai 300 000-en voltak, a Júda beliek pedig 30 000-en. Akkor ezt mondták a követeknek, akik hozzájuk érkeztek. Így szóljatok a Jábés gileádiaknak, holnap, amikor már melegen tűz a nap, megszabadultok. Erre elmentek a követek, megmondták ezt a Jábés belieknek, ők pedig örvendeztek. Aztán a jábésiak azt üzenték az ellenségnek, holnap kimegyünk hozzátok, és úgy cselekedhettek velünk, ahogy jónak látjátok. Másnap pedig Saul 3 seregre osztotta a hadinépet, és kora hajnalban a táborra ütöttek, és vágták az ammóniakat mindaddig, amíg a nap kezdett melegen tűzni. Akik pedig megmaradtak, úgy szétszóródtak, hogy 2 sem maradt közülük együtt. Akkor a nép azt mondta Sámuelnek, ki volt az, aki azt mondta, csak nem Saul fog rajtunk uralkodni, adjátok elő ezeket a férfiakat, hogy megöljük őket. Saul azonban ezt felelte, senkit sem szabad megölni a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Sámuel pedig azt mondta a népnek, gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. Erre az egész nép elment Gilgálba, és ott Gilgálban királlyá választották Sault az Úr előtt. Majd hálaáldozatot mutattak be ott az Úrnak, és nagyon örvendezett ott Saul minden izraeli férfival együtt. Azután fölvonult az ammóni Náhás, és tábort ütött Jábés Gileáddal szemben. Miután került sor erre az eseményre, hogy az ammóniak Jábés Gileád lakóihoz jöttek, bekerítették őket. Megkapjuk erre a választ az előző fejezetekből, amikor arról olvasunk, hogy Izrael népe királyt kért, aztán Isten adott nekik királyt Saul személyében. És az ellenség, az ammóniak hallják ezt a hírt, és úgy gondolják, hogy mielőtt még a király elkezdi megszervezni az országot, megszilárdítani a hatalmát, addig kell legalább egy városra rácsapni, elfoglalni. Tehát az ellenség látja, hogy Isten cselekszik az ő népe között, és azonnal akcióba lendül. Mert az ellenség mindig akcióba lendül, amikor látja, hogy Isten az ő népe közt munkálkodik, jelen van, tesz közöttük, vagy értük valamit. Ki is ez a Saul? Egy benyámini férfi, egy fiatalember, aki Izrael első királya lesz. De tudnunk kell, hogy az igaz, hogy a nép királyt kívánt magának, de Sault nem a nép válassza meg, nem ők keresik, hogy ki lesz a megfelelő, hanem Isten válassza ki, Isten hívja el Sault. Tehát ez nagyon fontos, hogy így indul Saul élete, neki esze ágába se volt, hogy király legyen, amikor Sámuel elmondja, hogy Isten őt választotta, akkor meg volt döbbenve, és azt mondta, hogy én alkalmatlan vagyok, mert én vagyok az én nemzetségem a legkisebb, Benyámin törzse is, a törzsek közt a legkisebb, nemzetségünk is legkisebb, és én is a legkisebb vagyok atyám házában. Tehát nagyon alázatos volt, nagyon kicsinek látta magát, de Sámuel elmondja, hogy Isten választott téged, és ennek terve van az életeddel, és ez fontos, hogy Isten országában így mennek a dolgok, hogy ő választ. Nem mi jelentkezünk, nem mi adjuk be, hogy igen, jelöltetem magam elnöknek. Igen, a világban ez így működik, jelöltetjük magunkat, De Isten országában úgy működik, hogy ő válasz ki, ő hív el. Arra, hogy a tanítványai legyünk, vagy arra, hogy egy feladatot végezzünk az ő országában. Ugye a tanítványoknak is azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak titeket, hogy majd elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Tehát itt kezdődik, hogy ő választ ki. Ő lát minket valamire alkalmasnak, és általában úgy történik, hogy amikor Isten valakit alkalmasnak lát, az saját magát alkalmatlannak látja. Úgy, ahogy itt Saul is. Vagy később Jeremiás, meg oly sokan. Amikor Isten belenyúl az életébe, kiemeli a addigi megszokott ritmusból, meg megszokott életvitelből, akkor hát úgy látja, hogy jaj, ki vagyok én? Nem vagyok én méltó, meg alkalmas arra, hogy Isten ügyét képviseljem, neki szolgálja. Tehát Saulnak jól kezdődik a mondjuk így a királysága, mert Istentől indul. Sőt, ugye azt mondja, hogy az íge, hogy amikor eltávozott Sámueltől Saul, Isten megváltoztatta Saulnak a szívét. Tehát miről van szó, hogy Isten kézbe veszi Sault, és változtatást visz benne végbe. Mert úgy, ahogy van, nem alkalmas. És ez így működik a mai napig, hogy mi nem vagyunk természetünktől fogva alkalmasak arra, hogy az Úrnak szolgáljunk, hogy képesek legyünk, hogy igazán tanítványok legyünk, ahhoz valaminek történni kell bennünk. És ezt az ige így mondja, hogy megváltoztatta a szívét. Az új szövetség úgy mondja, hogy ahogy újjászületik az ilyen ember Isten igéje és szent lelke által. Tehát igazán tanítványá azt tesz, hogy történik valami a szívemben, de ezt a valamit, ezt a történést, ezt Isten végzi el. Nem én, hanem az Úr megváltoztatja, vagyis alkalmassá teszi arra, hogy tudjon engedelmeskedni. Alkalmassá teszi arra, hogy meghallja Istennek a szavát. Ugye, mert máskülönben ez nem működik. Ugye királynak lenni nem azt jelenti, hogy önmagamat valósítom meg, hanem azt jelenti, tehát az Isten népének a királya számára mindez azt jelenti, hogy Istent képviselem. Isten akaratát akarom megvalósítani. De tehát, mert fölöttem is van valaki. Nem én vagyok mindenki fölött, hanem én fölöttem van Isten. Isten állított ide, tehát neki szolgálok. És szükségem van egy olyan szívre, ami tud figyelni, aki akar figyelni az Istenre. Ugye Salamonnak az volt az imádsága fiatalon, amikor megtudja, hogy Isten őt választotta, hogy Uram, adj nekem értelmes vagy halló szívet, hogy tudjam kormányozni ezt a te népedet. Tehát Salamon akkor átélte azt a felelősséget, hogy Isten népét kormányozni, jó úton vezetni, hát azt nem tudja egy ember csak úgy magától. Ahhoz egy olyan szívre van szükség, ami kapcsolatban van Istennel, és hallja mindig a szavát. Tehát ez Salamon is átélte, és milyen jó lenne, ha mi is ezt átélnénk, hogy akkor tudunk igazán tanítványok lenni, hogyha a szívünket az Úr kézbe veszi, átformálja, és hallóvá teszi. Tehát, hogy az ő szavát halljam. Sőt, még olyat is mondott neki Sámuel, hogy majd találkozni fog egy csapat prófétával, akik prófétálnak, és akkor az Úr lelke rá fog szállni, és más emberré leszel. Tehát Isten teljesen kézbe veszi őt, és az Úr lelke fog rá szállni, vagyis Isten lelke veszi őt birtokba. Tehát gyakorlatilag ezt jelenti hívőnek lenni. Ott kezdődik, hogy hívő ember vagyok, hogy Isten uralma alá kerül az életem. Tehát az, hogy Sault az Úr lelke betölti, hogy rászáll az Úr lelke, az azt jelenti, hogy az Úr lelke veszi birtokába Saulnak az életét. És ő vezeti, irányítja. Mondhatnánk azt, hogy a király élete fölött is van egy király, és ez a király az az Isten lelke. De és az Úr Jézus tanítványait is Isten szent lelke kell, hogy betöltse. Ugye pünköstkor látjuk azt, hogy eljön Isten szent lelke ebbe a világba, az Úr Jézus, elküldi a szent lelket, aki betölti a tanítványoknak a szívét, megtelnek szent lélekkel, vagyis tulajdonképpen a szent lélek által a föltámadott Jézus fog továbbra bennük élni, ő fogja irányítani őket. Szent lélek nélkül, Isten lelke nélkül nem tudnak tanítványok lenni. Ugye láttuk pünkösd előtt, hogy bezárkóznak, mert félnek. Egyszerűen nem mernek kilépni az emberek közé, mert féltik az életüket. Hát megölték Jézust, ami mesterünket, és mi várhat ránk, ha megtudják, hogy mi hozzá tartozunk. És inkább elbújtak. Ugye a Szentlélek nélküli tanítványság az elbújós tanítványság. Addig vagyok tanítvány, amíg a bobbajom nem származik. Ja, és hogyha majd elmúlik a veszély, akkor esetleg előjövök. A Szentlélekkel teli tanítványság pedig az, hogy még veszély van, de én már Jézus jelenlétével, Isten lelke hatalmával kilépek az emberek közé, kilépek az addigi búvóhelyemről, nem féltem az életemet, mert tudom, hogy kihez tartozom, és tudom, hogy ki irányítja az életemet, tudom, hogy nem vagyok magamba, és így indultak aztán az apostolok, vitték az evangéliumot a világba. Tehát ezt látjuk Saulnál is, tehát jól alakul az élete, mert Isten lelke betölti, rászáll, irányítja, és aztán más emberré leszel. Tehát egyszerűen lehet látni Saulon, hogy teljes mértékben megváltozik. Most már nem olyan, mint volt korábban, de ez csak az Isten lelkének a munkája által tud megvalósulni. Majd látjuk azt később, ugye itt a 10. fejezetben, hogy Saul ismét, hogy rászáll Isten lelke, tehát Isten lelke az, ami képessé teszi őt arra, hogy egy adott helyzetben feltalálja magát, meglássa, hogy mint király mit kell neki tenni. No tehát, ugye Sault Isten elhívja, de még ez még nem azt jelenti számára, mint majd évek meg évtizedek múlva. Ugye most indul, tehát ez, hogy ő király, akkor még Istennel van összefüggésben, kapcsolatban, és nincs még neki kialakított rezidenciája, tehát nincs még igazán főváros, nincs neki palotája, tehát gyakorlatilag olyan... Tehát hasonló ő még a bírákhoz, akikről korábban olvastunk, még nem igazán különbözik tőlük, hisz látjuk, hogy Saul mit csinál? A mezőn dolgozik. Tehát még igazából nem történt változás a mindennapjaiban. Már fölkente Sámuel királynak, már Isten szent lelke birtokba vette, de ez nem pozíciót jelent, ugye, mint ma, hogy megválasszák, és ő lesz a miniszterelnök, holnap átveszi a hivatalt, kialakítja az új kormányt, beül ugye a miniszterelnöki hivatalba, és irányítja az országot. No, hát Saulnál ez még nem így működött. Tehát egyszerűen tényleg egy alázatos ember, tényleg még odaszánja magát Istennek, és kész arra, hogy amikor az Úr szólítja, vagy mutat egy feladatot, akkor kész arra, hogy mint elhívott király, aktivizálja magát, és elkezdjen cselekedni. Tehát Saul még figyel, és érzékeny az Istennek a vezetésére. És meg kell vizsgálni magunkat, hogy mennyire vagyunk érzékenyek az Isten vezetésére, mennyire tudok én figyelni fölfelé, akár mindennapi munkavégzésem között. Tehát Saul királyságának az indulása az azt mutatja, hogy egy egyszerű tanítvány, tehát aki nem lelkész, vagy nem ilyen valami egyházi funkciót tölt be, az is tud figyelni az Istenre. Tehát azt látjuk, hogy a mindennapi munkavégzés közben is tarthatom a kapcsolatot, átélhetem, hogy hozzátartozok, és figyelhetem, hogy Isten mikor mutat egy feladatot, mikor aktivál valamire. De tehát, és közben Saul még végezte a maga munkáját. Tehát a mindennapi munkán közepette is lehetünk érzékenyek az Isten szavára, és ez fontos, és végig kell gondolni, hogy érzékeny vagyok-e rá, vagy annyira elkap a gépszíj, hogy nem látok ki belőle. Csak a munka, és nem veszem észre, amikor Isten azt mondja, most állj meg. Most ugye itt Saulnak mi történik, betölti az Isten szent lelke, és haragra lobban azért, hogy az ellenség mit akar csinálni. Ugye, hogy az ellenség megfenyeget egy izraeli várost, annak polgára, és azt mondja, hogy a jobb szemeteket kiváljom, és akkor szövetséget kötök veletek, hanem akkor pusztultok. Tehát Isten lelke erre a hírre érzékenyé teszi Sault. Tehát hazajön a mezőről, jön az ökrei után, megkérdezi, mi történt. Tehát érzékeny. Érzékeny, meghallja, hogy sírnak körülötte, hogy valami nagy baj van. Valami nagy baj van. És ezt kell megkérdezni, mennyire vagyunk érzékenyek, ugye Istennek a munkájára, vagy a gonosz munkájára. Mennyire veszem észre azt, hogy a gonosz munkálkodik, és mit vált ez ki belőlem? Azt mondom, hát nem érdekes. Hát igen, hát látom, hogy sok fiatal csavarok, drogozik, mások isznak, ő dolguk. Vagy sírok. Vagy tudok sírni értük? Hát uram, ezek mind elvesznek. Hát uram, könyörülj rajtuk. Tudunk értük imádkozni? Engedjük, hogy Isten lelke mozgósítson, és vegye el a közömbösséget belőlünk, vagy a rengeteg ember, aki különböző szenvedélyeknek él, vagy a rengeteg gyermekért, aki széttöredezett családokban él, apa nélkül, vagy anya nélkül, tudunk imádkozni, érzékenyek vagyunk még rá. Érzékenyek vagyunk, hogy mennyi gyermeket vesznek el az anyaméhben. Tudunk sírni, hogy a népünk gyilkos nép. Mert ez mind ölés. A rengeteg abortusz az ölés. Az azt jelenti, hogy a nép gyilkos. És tudunk imádkozni, könyörögni, sírni. És a nép sírt, és ez a sírás, ez megragadja Sault, észreveszi. Nem azt mondja, mit érdekel engem, hát jó, fölkentek királynak, magam se tudom, hogy mit jelent ez, megvan a saját bajom, hanem Isten lelke aktiválja, és haragra lobban. Persze ez a harag más, mint általában a mi haragjaink. Nem azért haragszik, mert őt érte valami sérelem, hanem azért, mert Isten népét érte fenyegetés. A gonosz munkája miatt tud haragudni. És tényleg mi haragszunk-e a bűnre, haragszunk-e a gonoszra, és betölti Isten lelke, hogy hát akkor valamit tenni kell. Hát azért vagyok elhívott király, hogy valamit tenni kell. Hát azért vagyok Jézus Krisztus elhívottja, hogy valamit tennem kell a gonosz a bűn terjedésével, hogy szembe kell vele fordulni, mert Jézus Krisztus által győzhetek a bennem lévő gonosz, meg a körülöttem lévő gonosz fölött is. De ahogy ma olvassuk a római levélben, amikor Pál egyszerűen meglátja magában a bűnt, meglátja, ugye, hogy ez a bűnös természet milyen, és azt mondja, hogy olyan dolgokra késztet, amiket én nem akarok megtenni, de van egy másik törvény is bennem, a belső ember ott van bennem, a szeretne Isten akarata szerint élni, de nem tudom legyőzni a bűnt, a gonoszt, és mit mond, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem a halálnak testéből, tehát fölkiált Istenhez, segítséget kér, Uram, nem tudok vele megbirkózni, és akkor mire jut, hogy hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Hát van szabadítónk. Hát van valaki, akit az Isten beleküldött ebbe a világba azért, hogy segítségül legyen nekünk. Hogy nem kötelező se alkoholistának, se drogfüggőnek lenni, se játékszenvedélyben rabdává válni, se házasságtörőnek lenni, nem kötelező. Hát azért küldte az Isten Jézust, hogy megszabadítson ezekből, és tudjunk egy új és szent életet élni. De ez megmozdul-e bennünk, aktiválódunk-e, mint tanítvány. Tehát itt is ugye ez egy próba volt gyakorlatilag Saul az ifjú király számára, hogy mit fog tenni, amikor szembesül az ellenség fenyegetésével, azzal, hogy meg akarják alázni az Isten népét, meglátja-e, hogy itt neki cselekedni kell, vagy egyszerűen csak el van. És itt ez is kérdés, hogy ma mi tanítványok, Jézus tanítványai, keresztények csak el vagyunk, vagy meglátjuk, amikor Isten aktivizál, hogy igen, ezt neked kell elvégezni, hogy te tudsz megoldást adni, mert ismered a szabadítót. Te tudsz bizonyságot tenni. Tehát itt nem arról van szó, hogy Saul majd próbál valami kis segítséget nyújtani, hanem arról van szó, hogy képviseli a szabadító Istent. Oda szánja az életét Isten kezébe, hogy itt van, használj engem, én vagyok a király, te hívtál el, és rajtam keresztül munkálkodj. Mert a szabadítást azt te végzed el. Ugye, majd mit is mond, hogy a mai napon senkit sem szabad megölni, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Nem Saul, nem a király szerezte a szabadítást, hanem Isten. És nekünk is ezt kell képviselni. Jézus Krisztus a szabadító. Az elcsüggett, elkeseredett embernek csak mi mondhatjuk el, hogy lehet változtatni ezen, mert van valaki, aki tud változtatni, ő pedig a feltámadott Úr Jézus Krisztus. De ezt csak az mondhatja el, aki maga is ismeri ezt a Jézust. Aki maga is megtapasztalta, hogy az életét Isten megváltoztatta. Tehát haragra lobbant, de ez nem ugye azt jelenti, hogy egy dükitörést látunk, és valakikkel elkezd veszekedni, hanem vett egy pár ökröt, feldarabolta azokat, ugye? Tehát a maga ökreiből egy párat feláldoz. Tehát itt kezdi, hogy vesz egy pár ökröt, és ezt feldarabolja. Tehát beleteszi a maga részét. És ez fontos, mindig így kezdődik, hogy valamit bele kell tennem az Isten kezébe, valamit oda kell adnom. Tehát ezzel mutatja, hogy igen, nem csak megparancsolom másoknak, hogy gyertek majd harcolni, és ezért hozzatok áldozatot, hanem azzal kezdi, hogy igen, egy pár ökröt földarabolok, szétküldök, és így fogom elküldeni a népnek, hogy jöjjenek fegyverbe, jöjjenek harcolni az ellenség ellen, fogjunk össze együtt. És azért két ökröt, ugye földarabolni, az óriási dolog volt. Hát hatalmas érték volt abban a korban. Ugye minden nehéz munkát az ökrök segítségével végeztek. Velük szántottak, boronáltak, húzták a szekeret. Tehát két ökör az egy nagy vagyont jelentett. És beleteszi Saul, hogy lássa a nép, hogy nem csak másokat biztat, hanem maga is tud Isten ügyéért áldozatot hozni. Na ez a kérdés. Tudok én Isten ügyéért áldozatot hozni? Nem azért adok valamit, hogy ezzel lekenyerezzem az Isten, hanem azért, hogy Isten ügye előre menjen, támogatom. Igen, lehet, hogy az időmmel, erőmmel, lehet, hogy a pénzemmel kell, meghozom ezt az áldozatot, mert az Isten országa ezt megéri, mert így lehet változást előidézni. És szétküldik ugye a ökröknek a darabjait az üzenettel, és a nép egyszerűen veszi az adást, tehát amikor Saul küldi az üzenetet, megértik, hogy változás készül, Isten adott nekik egy szabadítót, letelt most már az az idő, amikor félni, rettegni, elbújni kell, mert eddig ugye elbújtak. Hát látjuk most is, hogy a jábesgileárdiak, amikor jönnek az ammóniak, nem fordulnak velük szembe, nem védik meg magukat, nem állnak ki harcolni. Ha jön az ellensége, mert csak nem adjuk magunkat levagdosni, hanem leállnak velük alkudozni. Tehát nincs bennük a harci készség, félnek, egyszerűen kishitűek, úgy gondolják, hogy nekik esélyük nincs, és amikor Saul elküldi az üzenetet, akkor ismerik föl, hogy vége van a kishitűségnek, vége van annak a kornak, hogy ha jön az ellenség, mi elbújjunk, és próbáljuk menteni, ami menthető, hanem az ellenséggel szembe lehet szállni. Miért? Mert Isten velünk van. Mi Isten népe vagyunk. És akkor bújik el az Isten nép, amikor erről elfeledkezik. Akkor elfelejti, hogy ő Istenhez tartozik. Hát ezt ne feledjük el. Hogy nem kell nekünk itt félni, bárhogy alakul körülöttünk a világ, lehetnek akármilyen fenyegetések, mi Istenhez tartozunk. És Istennel ki lehet lépni. Tehát itt ugyanaz történik, csak más környezetben, mint amit az apostolok éltek át, mikor a Szentlélek jött, hogy kiléptek a bezártságból, úgy lépnek most ki, Isten jelenléte által az elnyomásból a szabadságra, vagy a harcba, mert érzékelik, hogy Isten ott van velük, és nem magukban vannak, hogy Istennek fontosak, és nem hagyta őket el. Tehát ez nagy dolog, és és Saul élére áll a seregnek, ugye három részre osztotta a hadinépet, és kora hajnalban a táborra ütöttek, tehát neki mentek az ellenségnek, és ugye ez meglepte őket. Ők nem számítottak támadásra, nem számítottak arra, hogy Isten népe összefog, elindul, és Hát így tapasztalják meg az izraeliták a győzelmet, hogy elszalad, elfut az ellenség, szétszóródik, hogy a kettő sem maradt közülük együtt, tehát ez egy villám támadás, egy villám rajtaütés, és hát megrémülnek, mert erre nem számoltak. És hát a gonosz is azt hiszi, hogy az Isten gyermekei, azok nem fordulnak vele szembe, nem fognak ellene harcolni, és bizony a meglepetés erejével hathat az, amikor egy Isten gyermeke, vagy akár egy gyülekezet szembe mer szállni a gonosszal. Persze, mi már nem fegyverrel szállunk szembe, hanem imádsággal, bibliaolvasással, szolgálattal, az evangélium hirdetésével, Jézusnak való engedelmességgel. De tehát, hogyha erre rászánjuk magunkat, azon sokszor meglepődik az ördög. De vajon meg tud-e lepődni tőlünk? Lát-e ilyen odaszánást az életünkben, ahogy Saulnál is? Ugye meglátja, hogy mi a helyzet, és azonnal tudja, mit kell tennie, és odaszánja magát, odaszánja az ökreit, és ez megmozdít másokat is. Tehát Saul megérti, hogy az Istentől elhívott királynak lenni, az azt jelenti, hogy szolgálok mások felé, hogy van feladatom. És sokszor ezt nem látja a mai keresztény ember, hogy hát örül annak, hogy igen, hát a bűneim megbocsáttatnak, meg örök életem lesz, de ezt nem lehet, hogy erre vagyok elhívva, hogy szolgáljak mások felé. Hogy éljem meg az evangéliumot, hogy tegyek bizonyságot Jézusról, hogy erősítsem a lankadt kezeket. Ugye, ahogy Jakab mondja, hogy erősítsétek a meglankadt kezeket. Mert vannak, akiknek meglankad a keze, a hite, ugye próbák miatt, vagy akár egy betegség miatt hirtelen rátörés, és úgy meglankad hitében, de oda tudunk-e állni egymás mellé? Hittel, igével, bizonságtétellel, vagy egymás felé való szolgálattal. És amikor átélik a győzelmet, akkor Sámuel azt mondja, hogy ki volt az, aki azt mondta, csak nem Saul fog rajtunk uralkodni, és azt kéri, hogy ezeket az embereket adják ki, és majd ugye, hát ezeket megölik, halálra ítélik. És mert ugye, amikor Isten elhívta Sault, voltak némelyek, akik azt mondták, ugyan már hát ez akar itt fölöttünk királykodni, nem vették észre, hogy nem Saul akar király lenni, hanem Isten tette őt királlyá. Tehát itt két esemény volt, a nép akart királyt, de Saul nem akart király lenni, nem magától lett az, hanem Isten választotta ki, és adta oda a népnek. És voltak némelyek, akik ezt nem fogadták el, és Sámuel úgy gondolja, hogy itt hát ezeket meg kell büntetni, hogy példát statuáljanak a nép számára, ha már egyszer királyt akartak, akkor fogadják el, és ne lázadozzanak, fogadják el azt, akit Isten adott. És ez a következő próba Saul számára, hogy vajon mit fog tenni. Mert ugye ki kéri ezt? Sámuel, a proféta, aki nagy tekintély. És ugye ő kente fel Sault. Mondhatok én nemet Saul, Sámuelnek? És Saul látja, mert rajta van az Isten lelke, hogy igen, itt nem lehet megölni senkit. Nem kezdhetem én bosszúval, leszámolással az uralkodást, hanem meg kell bocsátani. Tehát itt Saul még szinte újszövetségi magaslatban van, szinte ott van, ahol majd Dávid lesz, amikor pont Saul fogja őt üldözni, és Dávid rátalál kiszolgáltatott helyzetben Saul királyra. Még az emberei is azt mondják, öld meg, mert Isten a kezünkbe adta, ez Istentől van, hogy öld meg. És Dávid azt mondta, hogy hogyan emelhetnék kezet az Úr fölkentjére. És Saul most itt van, ezen a magaslaton. Azért lesz döbbenetes később, hogy hogy le tud erről a magaslatról esni. Tehát itt még alázatos, itt még a hatalom nem változtatta meg, de később már negatív értelemben lesz más emberré. Mert ott már nem az Isten lelke formája, hanem a hatalom formája, a hatalomhoz való ragaszkodás, a hatalom féltése, de ez még majd később jön. De itt még azt mondja, hogy senkit sem szabad megölni a mai napon. Mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. De hát ez örömnapja. Így aztán látjuk, nagyon örvendezett ott Saul minden izraeli férfival. Hát ez örömnapja. Mert Isten elkezdett munkálkodni. Átéljük, hogy itt van velünk. És nem feledkezik meg rólunk. És nem hagyja, hogy kiszolgáltatott helyzetben legyünk. És megment minket. Hát ez örömnapja, és hogyha ezen örülünk, akkor itt nem lehet mást megbüntetni, megölni, hanem meg kell bocsátani. És Saul ebben nagyszerűen helytáll, kiállja a próbát. És adja az Úr, hogy mi is a tőle kapott próbákat kiálljuk. Lássuk meg, hogy igen, a mi feladatunk nem a bosszúállás, a leszámolás, hanem az, hogy figyeljünk Isten munkájára. Lássuk meg, hogy nem mi arattunk diadalt, hanem Isten szerzett szabadulást. Mindig innen indul, hogy hogy tudunk reagálni, hogy azt látom, hogy Isten adott szabadulást. Nem én, vagy nem a másik ember. És mivel Isten cselekedett, ezért én hálás vagyok. Ezért örülök, és ezt az örömöt élem meg a környezetem felé is. Hát adja az Úr, hogy mi is így éljük át, hogy elhívottak vagyunk, tudjuk odaszánni magunkat, ahogy Saul tette, és ismerjük föl az ő szabadítását, és engedjük, hogy ennek a szabadításnak az öröme munkálkodjon, nyilvánuljon meg bennünk. Imádkozzunk! Urunk, Te olyan csodálatos vagy, nem a mi személyünket nézed, nem az szerint közelítesz felénk, ahogy mi látjuk magunkat, kicsinek, alkalmatlannak, hanem, Uram, Te látod azt, akivé lehetünk a Te munkád által. Csak jó volt itt Saullal lenni, és látni, hogy Te átalakítottad a szívét, és Uram, nekünk is erre van szükségünk, hogy Te változtasd meg a szívünket, ami magába foglalja a gondolkodásunkat, az élethez, a másik emberhez, a világhoz való hozzáállásunkat. És Uram, úgy változtasd meg ezt, hogy most már a Te akaratod szerint viszonyuljunk a környezetünkhöz, hogy mi is azt lássuk a másikban, amit Te látsz benne. És kérünk, hogy tőzs ki ránk szent lelkedet, hogy általa ki tudjunk mozdulni az addigi mozdulatlan állapotunkból. Segíts, hogy tudjunk sírni a sírókkal, hogy legyen bennünk felelősségérzet azokért, akik a kárhozat útján haladnak, akik elvesznek, mert nem érték át a Te kegyelmed, és ne arra figyeljünk, hogy milyen jó dolguk van, mennyi pénzzel rendelkeznek, vagy milyen hatalom részesei, hanem azt lássuk meg, ha nem születtek újjá az ige és Szentlélek által, elvesznek. És ez attól függően megtörténik, hogy esetleg valamely felekezetnek a tagjai. Mert Uram, nem a felekezet segít rajtunk, hanem Te egyedül. Te mentesz meg. És add, Uram, hogy ezt személyesen is átéljük. Tégy más emberré. Töltsd be minket szent lelkeddel, hogy a vezetése alatt mi is tudjuk magunkat aktivizálni, amikor megmutatod, hogy most nekünk kell lépni, nekünk kell tenni. És Uram, segíts, hogy mi is örüljünk a Te győzelmednek, a Te munkádnak. és hogy tudjunk erről bizonyságot tenni mások számára. Könyörgünk, Uram, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, könyörgünk a felekezetekért, emelj ki bennünket, Uram, a hamis biztonságból, a megszokás hatalmából, tölts be minket élettel, lelkeddel, és adj nekünk halló és engedelmes szívet. És könyörgünk, Uram, gyülekezetünkért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Kérjük, hogy munkálkodj azon, hogy a te akaratod valósuljon meg mindenben. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet itt a gyülekezeti teremben, majd vasárnap a templomban 10:30-tól lesz Úrnapi Isten tisztelet. Befejezésül a 466. dicséret 4. versét énekeljük, éltem, ha fogyva fogy.
Éltem, ha fogyva fogy, és a halál ahogy jön már felém, megváltó, ments te meg, kétség től engemet, nálad, hogy üdvömet meglássam.